Na, lapozzatok a korintusi levélhez, 16. fejezet. Az első korintusi levélből befejezzük ezt a könyvet. Úr Jézus, köszönjük, hogy velünk vagy, és ma is megállhatunk előtted, Uram. Megvalljuk a szükségeinket, Uram, a gyengeségeinket, hogy, Uram, még nem vagyunk készen, de ezt te jobban tudod, mint mi. Uram, kérjük, hogy folytasd a munkádat bennünk, és engedd, hogy a szívünk őszintén kiáltson hozzád, Uram, mert azt írja az igét, hogy aki hozzád kiált, az nem szégyenül meg. Uram, kérjük, hogy újra csak segíts úgy jönni hozzád, mint egy gyermek, aki úgy bízik az atyában, mint egy gyermek, és kérjük, Uram, hogy folytasd ezt a munkát, amit elkezdtél. Uram, hálásak vagyunk a korintusi levélért, mindazokért, amiket tanítottál nekünk ebből a levélből, és hadd ne hulljon a földre. Uram, a mai sem, hanem szegezd nekünk a te szavadat, Uram. Ami olyan, mint a kétélű kard, ami rendet tesz, levág dolgokat, meggyógyít dolgokat, Uram. És Uram, mennyire szükségünk van erre a munkára. Köszönöm a Váci gyülekezetet, köszönöm, hogy a te gyülekezeted lehetünk, a te legelődnek a nyája, Uram, és egy hűséges, jó pásztorunk van nekünk. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Na hát a 16. fejezet, amit megnézünk, nem olyan akarom húzni itt az időt, hogy belevágjunk, hát így az adakozásról lesz benne szó sokat, és a pénzről. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy minek jöttem el ma. Na ez a téma, amiről nem akarok hallani. Tudtam, hogy a másik gyűlibe kellett volna menni. Nem így, szerintem fontos, én azt gondolom, hogy helye lesz ma annak, hogy ezt meghalljuk. Nem sokban különbözik szerintem a korintusi gyülekezet a mai egyháztól, akkor sem volt ez egy kényelmes téma, és ma sem, de fontos. Így kezdi Pál. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan ezt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első napján mindegyikötök tegye félre, és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek. Pál apostol ugye nincs Korintusban, hanem ír egy levelet a korintusi gyülekezetnek, és ír egy adakozásról. Nem tudom, hogy feltűnik-e neked, de hogy manapság az egyik legélesebb kritika a gyülekezettel, inkább azt mondom, hogy az egyházzal kapcsolatban, az a pénz körüli témák. Tehát a világ legnagyobb, és sokszor valljuk meg, megalapozott kritikái ezt a területet érintik, hogy úgy látják a gyülekezetet, mint egy pénzéhes, egy pénzhajház, egy olyan szervezet, ami elszedi a hívőktől a pénzüket. És lehet, hogy te magad ismersz ilyen gyülekezetet, lehet, hogy te magad jártál ilyen gyülekezetben, nehogy a miénk ilyen legyen. Úgy az az ember benyomása, hogy ez igaz is, hogy bemész, és az adakozásról beszélnek egy órát. Én ma nem szeretnék egy órát beszélni az adakozásról, de ez fontos téma. De minden héten erről van szó. És hogyha nem adományra hívják föl a gyülekezetet, vagy adakozásra, és nem gyűlik össze elég, akkor újra kérnek. És az ember benyomása az, hogy ezek a pénzünkre utaznak. Én azt gondolom, hogy nagyon rossz színbe tüntetik fel Krisztus evangéliumát azok a gyülekezetek, akik így működnek, és át lehet esni a lónak a másik oldalára, azt mondva, hogy hát a gyülekezetben egyáltalán ne legyen szó a pénzről. És az legalább annyira nem biblikus, mint az előző példa, amit említettem. Pál felhívja a korintusi gyülekezetet egy adakozásra. Miről szól ez? Igazából a téma úgy vetődött föl, hogy a korintusi gyülekezet kérdéseket tett föl Pálnak. Nézd meg, úgy kezdődik ez a fejezet, hogy ami a szentek javára való gyűjtést illeti. Ez a kifejezés már 6. alkalommal van benne a korintusi levélben, mert a korintusi gyülekezet írt egy levelet Pálnak, amiben föltettek kérdéseket, és Pál ezekre a kérdésekre válaszol. A levél nagy része 2. felében ezekre a kérdésekre adott választ. És itt látjuk ezt, ami az adománygyűjtésről szól. A jeruzsálemi gyülekezet, vagy a Júdában lévő testvérek szükségben voltak. És Pál apostol, aki ismerte ezeket a hívőket, ismerte a többi apostolt, ő maga is Jeruzsálemben élt a megtérése előtt, sőt tudja azt, hogy innen indult el az evangélium pünkös napján, innen indult el az egyház, együtt érez ezzel a gyülekezettel. Komoly anyagi gondokban vannak, és a szívén viseli az ő terhüket, és azt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogy tartsunk egy gyűjtést a számukra. Gyűjtsünk össze egy összeget. Pál apostol egyébként éppen Jeruzsálem felé utazik. Majd még lesz erről szó az úti terveiről. Éppen Jeruzsálem felé utazik, és azt mondja, hogy meg fogok állni nálatok, korintusiak, összegyűjtöm a amit gyűjtöttetek, és elviszem magammal Jeruzsálembe az ottani hívők számára. Sőt, azt írja itt előtte, hogy ahogy a galáciai gyülekezeteknek is rendeltem, nem csak tőlük, más gyülekezetektől is gyűjtött pénzt, adományt, és elvitte a jeruzsálemi gyülekezetnek. Így jogosan felvetődik a kérdés, hogy miért volt olyan komoly anyagi szükségletben a jeruzsálemi gyülekezet. Hát pár okot tudunk, nem tudjuk a teljes képet. Az egyik például az Apcsel 6-ban olvassuk, hogy nagy számú özvegyasszonyról kellett gondoskodniuk hétről hétre. Apcsel 6. A másik, Apcsel 11, tudjuk, hogy egy profécia beteljesüléseként nagy éhínség volt azon a vidéken. És éhínség volt Jeruzsálemben is, és szükségben volt a gyülekezet. És Pál apostol nem azt mondja, hogy figyeljetek, imádkozzunk már a jeruzsálemi gyülekezetért. Ez azt gondolom, ez természetes. Azt mondja, hogy nem, gyűjtsünk össze pénzt, és segítsünk kézzelfogható módon. Én nekem ez tetszik, hogy egy Pál egy gyakorlati megoldást keres, konkrét lépéseket a segítségnyújtásra. És azt gondolom, hogy egyik hívő sem lehet olyan, nem lehetünk olyan emberek, akik így lerázzuk magunkról azt, amikor látunk más embereket szükségben. Nem tudom, hogy tudtad-e, de a Vörös Kereszt nevű intézmény, vagy intézet, vagy szervezet, inkább ez a jó szó rá, azért hívják Vörös Keresztnek, mert egy keresztény alapról induló szervezet. Ma már kevés jelét mutatja ennek, de nagyon sok ilyen támogatást nyújtó, segítő szervezetnek keresztény alapjai vannak. Miért van ez? Azért, mert maga Isten is ilyen. És erre tanít minket. Ez egy elég kényes téma egyébként, így a Tamással, Jánossal, így amikor felvetődik, hogy valakinek segítsünk pénzzel, akkor ez mindig egy nagyon kényes téma itt a gyülekezetben, mert észrevettem azt, hogy mennyire nehéz jól segíteni pénzzel. És ma már inkább hajlunk rá, hogy segítünk, és az utolsó megoldásként pénzzel, de minden más módon, ahogy tudunk, veszünk ételt, kifizetünk egy csekket, elmegyünk segíteni, de eljön az az idő, amikor ez pénzzel kell tenni, és érdekes, hogy az ige mennyire határozottan rendelkezik arról, hogy ki, hogyan, mikor részesüljön a gyülekezettől anyagi segítségben. És ez nagyon fontos tudni, és néhányat hadd mondjak el, nem fogom részletezni, 8 darabot elmondok mellé az ige részt, hogyha jobban érdekel, akkor nézz utána, írd föl ezeket. De még egy dolgot szeretnék mondani, hogy a vezetőség birkózik, sokszor nem tudja, hogy mit tegyen, de tenni akarunk valamit, segíteni akarunk. És azt gondolom, hogy ez Isten szíve, hogy segítsünk a szükségben lévőknek. Tehát az első, ezt az Apcsel 6-ból látjuk, hogy milyen veszélyt rejt az, amikor, azt eddig ecseteltem, amikor valakinek anyagi vagy pénzi segítséget adunk. Hogy benne van a konfliktus, és benne van a szakadás veszélye. Mert ha valakinek adunk, a másiknak miért nem adunk? És azt mondja ott az ige, az Apcsel 6-ban, hogy bölcsen és Istentől, Isten lelke által vezetett döntést hozzatok. Kiválasztottak olyan vezetőket, akik bölcsek és lélek által vezetettek. Ne csak úgy segítsetek, ami logikus, hanem kérjetek bölcsességet és kérjetek Isten lelkének vezetését. Apcsel 6. A második. A gyülekezetnek a rendelt kötelessége az, hogy segítsen a szükségben lévő embereken. Azokon, akik valóban szükségben vannak. Azt mondja az a Jakab 1.27, hogy a tiszta, szeplőtelen istenfélelem az, meglátogatni az özvegyeket, az árvákat nyomorúságukban. Tehát, hogy segítsünk olyan embereknek, akik szükségben vannak, akik valódi szükségben vannak. És itt jön föl a harmadik is, hogy a gyülekezetnek mérlegelni kell azt, hogy ki az, aki valódi szükségben van. És ki az, akinek a szükséglete nem meríti ki a Biblia alapján azt, ami szerint anyagi segítséget nyújthatnánk neki. Ez az 1 Timóteus 5.3-ban van, ez az igehely, és azt mondja, hogy az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. És ebben benne van az, hogy segítséget nyújts neki. Nem minden özvegyasszony volt, ott a Timóteusnak írt levél kapcsán, Efézusban, arra kvalifikált, hogy anyagi segítséget kapjon a gyülekezettől. Ha a gyülekezetnek kötelessége van segíteni, akkor meg kell ítélnünk, hogy az a szükség valóban szüksége, az ige szerint vagy sem. Negyedik, ez nagyon prózai, ha valaki tud dolgozni és el tudja tartani magát, tartsa el magát, és ne részesüljön támogatásban a gyülekezettől. Ez a 2 Tesszalonika 3, 1 Tesszalonika 5, 1 Tesszalonika 4. Ha valóban nincs, ha nincs az a valódi szüksége, akkor ne a gyülekezet segítse. Akkor ne részesüljön anyagi támogatásban. Az 5. Hogyha valakit a családja tud segíteni, na akkor se a gyülekezet lépjen be segítőkészként. Ezt az 1 Timóteus 5-ben olvassuk. 6. Most akkor ezek így elsorolom, jó? Aztán nézzetek utána, de fontosak. Akik támogatásban részesülnek, azok tegyenek valamit a gyülekezetért. Ez egy nagyon érdekes pont. Pál apostol itt még mindig ott az 1 Tesszalonika 5-ben vagyunk, azt mondja, hogy támogassál özvegyeket azok, akik buzgón előjárnak imádkozásban a gyülekezetért, és jó cselekedeteket tesznek a közösségért. Olyanokat támogassatok, Timóteus, írja ott Pál, akik bizonyos szempontból visszaadnak valami lelki áldást a gyülekezetnek. Nem csak úgy, köszi, elfogadják, és elszaladnak vele. 1 Timóteus 5:5. Aztán a 7. A gyülekezet ítélje meg a morális helyzetet, hogy nem mindenki támogatható. Hogyha van egy özvegyasszony, aki kicsapongó, aki teljesen Isten szíve ellen él, azt ne támogassátok, Timóteus mondja ott abban a levélben. 1 Timóteus 5:9. És az utolsó, a 8., hogy amikor a gyülekezet támogat valakit, az az élet legalapvetőbb szükségleteire menjen. Ne azért, mert valakinek új okostelefonra van szüksége, hanem az 1 Tesszalonikában olvasuk azt is, hogyha van elég ruházatod, van elég ételed, elégedj meg azzal. A gyülekezet támogatása, ezek az alapvető szükségletekre történjenek, ne egyéb szükségletekre. Az embernek sok szükséglete van, de kevés alapvető szükséglete van. És ezekre fordítódjon ez. Amikor jelentkezik egy igény, és én azt gondolom, hogyha neked van egy igényed segítségre, akkor szólj nekünk. Mi ezt mindig átbirkózzuk így Isten előtt, meg imádkozunk, hogy Uram, mit csináljunk. És nem minden kérdés fekete és fehér. Tehát így nem tudjuk rábökni, hogy puf, most ezt kell csinálni. Így keresnünk el Isten benne, de lássátok azt, hogy nagyon szeretnénk segíteni, mert ez Istennek a szíve. És szeretnénk segíteni a rászorulókat. Na itt Pál egy gyűjtésre hívja fel a korintusiakat, és ez a szó, amit használ, ez a lodzsa, a görög szó, nincs köze az erkélyhez, ez azt jelenti, hogy ez egy extra gyűjtés legyen. Azon felül, amit a korintusiak hétről hétre odaadtak a gyülekezetnek, hogy támogassák a szolgálatot engedelmességképpen, azt mondja, hogy ezen felül adjatok, de ebben benne van az is, hogy ez nem kötelező. Hogy van egy gyűjtés, de ez legyen azon egy extra gyűjtés, ami nem kötelező, nem kényszer, mindenki úgy adjon, hogy a szívében Isten erre indítja. Érdekes ez, hogy Pál mennyire határozott. Azt mondja, hogy a szentek javára folyó gyűjtést illeti, tartsatok gyűjtést, és amikor ott vagyok nálatok, majd összegyűjtöm. Tehát Pál apostol nem hezitál, hogy tartsák, ne tartsák. Nem tudja, hogy mennyit fognak adni, ki fog adni, de azt mondja, hogy tartsátok meg. És az egyes emberek viszont nem érezhetik magukat kényszer alatt, hogy Pál engem kényszerített. Mindenki úgy adjon, ahogy a szívében szabadon, ezt eldönti Isten előtt. Így az adományképpen a jeruzsálemi gyülekezet számára. Ha senki sem ad, az is jó. De ne legyünk olyan gyülekezet, írja nekik, hogy nem adunk lehetőséget erre, hogy a szentek oda tegyék magukat segítségnyújtásképpen. És nézzétek meg a 2. versben, azt mondja, hogy a 7. napján mindegyikötök tegye félre, és gyűjtse össze azt, amit telik tőle. A 7. napja számukra nem hétfő volt, hanem vasárnap. Ők így gondolkodtak. És ez az az alkalom volt, amikor összegyűltek a vasárnapi Isten tiszteletre. Azt mondja, hogy akkor gyűjtsetek, vagy akkor tegyétek így össze, amikor vasárnap összegyűltök. Nem egyszer, hanem legyen ez a szokásotokká. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy mi hívőként nem vagyunk a törvény alatt. Tehát én nincsenek a kellek. De azt is látom, hogy Isten szeretne szokásokat beépíteni az életünkbe. És például ez egy ilyen terület, ahol lehetek egy olyan ember, aki rendszeresen, szokásszerűen ad. Vasárnaponként, a 7. napján. Pál apostol nem azt írja nekik, hogy figyeljetek, amikor Isten úgy, amikor úgy érzed, amikor belé csap a villám, vagy mit tudom én, akkor adjál, hanem legyen ez egy rendszeres szokás az életedben. Szokásszerű, az alkalomhoz kötve. Ki legyen ennek a része? Kinek kell adnia? Ez a kell, nem szeretjük ezt a szót. De ki az, akire ez vonatkozik? 2. igevers. A 7. első napján mindegyikötök tegye félre, és gyűjtse össze azt, amit elég tőle. Szóval kire vonatkozik? Mindenkire. Minden hívőre. Én nem akartam senkinek kényelmetlen igehirdetést tartani, és nem is arról szeretnék beszélni, hogy ki mennyit ad, meg hány százalék, erről ma nem lesz szó. Pedig úgy szeretném. Nem, erről nem lesz szó. De bátran mondom, figyelj, bátran mondom, hogy azt gondolom, hogy minden hívőnek kellene adnia. Miért mondom ezt ilyen bátran? Azért, mert mi mind ugyanarra a képre formálódunk át, Isten a saját képére formál, és a mi Urunk olyan Isten, aki ad. Azt mondja János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy neki adta, odaadta, érte az egyszülött fiát. Hogyha van egy hívő ember, aki formálódik Isten kezében, és az élet minden területén látja Isten munkáját, de ő nem ad, ott valami nem stimmel. Hogyha az élet minden területén visszatükrözi Isten dicsőségét, egy fantasztikus hívő ember, aki a lélek vezet, de a pénztárcájához Isten nem nyúlhat, ott valami nem stimmel. És nehogy azt higgyétek, hogy én most így pénzügyi szószólója vagyok Istennek. Eszem ágában sincs. De azt gondolom, hogy alá kell rendelnünk az életünk minden területét Isten munkájának. És minden hívőnek olyan embernek kéne lenni, aki tud adni. És most nem a tizedről beszélek, most az adományról beszélek, hogy segítünk valakinek, aki szükségben van. Akár a gyülekezeten keresztül, akár nem a gyülekezeten keresztül. És azt mondja még itt a második igevers, hogy a hét első napján mindegyikötök tegye félre, és gyűjtse össze azt, ami telik tőle. Mindenki tegye félre, előre, mielőtt belépne a gyülekezeti terembe. Előre döntse el, hogy mennyit akar adni. Olyan érdekes ez, mert ebből lehetne nagyon béna helyzet, amikor valaki eljön a gyülekezetbe, és ott szólítják föl, hogy fiúk, ma adakozás lesz, és megy körbe a pers, és amikor odaér hozzád, én iszonyú kínba vagy, hogy most valaki figyel, hogy mennyit fog berakni. Nálunk nincs ilyen körbeadott persely, de akkor is így, ez egy bölcs tanácspártól, hogy ne dönts ott, hanem döntsd el előre, hogy mennyit, hogyan, ezt Isten előtt imádkozd meg, ő tegye a szívedre, és úgy gyere a gyülekezetbe, hogy te már tudod. Ne legyen egy érzelmi döntés, ne legyen egy hirtelen felindulás, ne legyen egy nagy szónoknak az eredménye, hogy ki beszéli belőled a lóvét, hanem döntsd el Isten előtt, és adj annak megfelelően. Ha így adsz, akkor nem leszel megvezetve. És nem mondhatod azt, hogy engem manipulálnak. Egy nagy dumagép kiszedte belőled a pénzed. Nem. Isten előtt legyen ez egy egyesség közted és közted. Készülj fel, döntsd el, hogy mennyit akarsz adni. És utána azt mondja Pál, hogy ami telik tőle. Na, itt szoktunk bajba kerülni. Mit jelent az, hogy ami telik tőlem? Mi az, hogy mennyit telik tőlem? Én nem mondom meg, hogy mennyit telik tőled. Amit megengedhetsz, ezt így fordíthatnánk. Most az adományról van szó. És benne van szerintem ebben, hogy arányosan adunk. Nem ugyanannyit adunk. Emlékeztek az özvegyasszony két fillérjére, aki Jézus azt mondta, hogy többet adott valamennyinél. Hát nem számszerűleg adott többet, hanem ő többet adott abból, ami így az értéket jelentette az életében. Sőt, azt mondja ott Jézus, hogy beletett az egész életét. Én azt gondolom, hogy akinek több van, többet adhat. Ez csupán ennyit jelent. És hogyha te ma 5000 forintot adsz, ne a számnál ragadj le, kérlek. Ha te ma 5000 forintot adsz a jelen 50000 forintos fizetésed mellé, de utána Isten megáld, és sokkal többet keresel, akkor szerintem béna dolog, ha még mindig 5000 forintot adsz. Szerintem csak ez ennyit jelent. Hogy mindenki úgy adjon, ahogy teheti. Oké? Ne kövezzetek meg az ilyen dolgokért. Ami szerintem fontos, hogy Isten megáldja azt, hogyha valaki bőkezően ad. És ettől nem kéne félnünk. És ha újra az a gyanút, hogy én azért dumálok, hogy a gyülekezetet gazdagát tegyem, akkor kérlek, add valahova máshova. Mert egyáltalán nem ezért mondom. Hanem a példabeszédek könyve mondja például, hogy van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik. És van, aki szűken méri a járandóságot, mégis inségbe jut. Isten sosem néz ránk úgy, hogy fú, ez ma ezen a héten mennyit adott? Sokkal többet, mint amit én akartam. Na ezért már meg se áldom, most nem tudom, miért dobta be. Hát, tiszta béna. Hát, jó, átvertem. Tehát így, ilyen nincs Istennél. Tehát, és tudjátok miért? Mert Isten nem marad senkinek az adósa. Van egy ökölszabály, amit szeretném, hogyha van kedved, kövesd. Hogyha szeretnél adni, akkor döntsd el ezt Isten előtt, kérd el tőle. Uram, tedd a szívemre, mennyit szeretnél, hogy adjak neki, ezért, ebben a szükségben lévő embernek. És utána tegyél rá még egy picit. Adj egy kicsit többet annál. És mondhatod Isten előtt, hogy Uram, én ezt neked adom, és bízom benned. Azzal, hogy ezt odaadom, Uram, benned bízom, hogy te megtartasz engem. A gyülekezetben nincsenek olyan emberek, akiknek mindig kapniuk kéne, és nincsenek olyanok, akiknek mindig adniuk kéne. Minden egyes embert Isten arra hív, hogy adjon. Oké? Ezt így tedd be oda. Amikor kimegy a farmer a földműves vetni, és így veti a magokat, szerintetek sír, hogy erről már múlt héten is beszéltünk, hogy így elhaigálja ezek a magokat, és micsoda pazarlás. Ez elképesztő. Úgy szeretem ezek a magokat, és így micsoda vesztesség. Nem, azok a magok, amiket ő elvett, abból lesz az aratás. És azt gondolom, hogy egy földműves örömmel veti a magot, mert ő már gondol arra, amit ebből kap. Mindig furán hangzik az, amikor az adakozással kapcsolatban úgy beszélnek, hogy Isten bőségesen megfizet érte. Mert beindít bennünk egy ilyen anyagiasságot, hogy tényleg, adok egyet, egy százat kapok vissza, ez a legjobb befektetés. Akkor nem bankba tartom a pénzem, hanem így odaadom Istennek. Én nem mondom, hogy azért kéne adnunk, hogy kapjunk. De Isten nem hallgatja el ezt az áldást ezzel kapcsolatban, hogyha valaki ad neki, Isten nem marad az adósa. És valamikor anyagi, és figyelj, valamikor lelki oldalról tapasztalja meg az áldást. Tehát Isten nem olyan, hogy bedobsz egy tízest és kapsz egy ezrest, hanem nem marad az adósod, vagy fizikai, anyagi, vagy lelki áldásképpen, de sokszoros gyümölcsöt látsz majd az életedben. És én nem tudom eldönteni, hogy te melyiket látod, de biztosan így lesz, mert Isten hűséges. Még egy dolog érdekes, ez nagyon tetszik nekem Pállal kapcsolatban. Azt mondja, hogy ne akkor történjen a gyűjtés, amikor oda megyek. Pál apostol utazott Korintus felé, és nem akarta azt, hogy akkor gyűjtsenek, amikor ő megérkezik, hanem azt mondta, hogy döntsétek el előre, gyűjtsétek össze, én megérkezem, megkapom, és megyek tovább Jeruzsálembe. Ez tetszik nekem, mert így ő nem tudott beleszólni ebbe, és nem is akart beleszólni ebbe. Nem akarta manipulálni őket. Döntsétek el, megjövök, zárjátok le egy borítékban, adjátok oda, és én megyek. És nézd meg, hogy folytatja, még mindig csak a harmadik versen tartunk. Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánlólevéllel, hogy adományotokat elvigyék Jeruzsálembe. Ha pedig érdemes lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt fognak jönni. Pál azt mondja, hogy figyeljetek, én hajlandó vagyok elvinni ezt, amit ti adtok, de figyelj, ha nem bíztok bennem, azt hiszitek, hogy én ebből majd pizzázni fogok a következő városban, akkor küldjetek valakit, akit ti megbízhatónak tartotok, és legyen ő az úti társam, vagy legyen ő, aki viszi ezt az összeget, és legfeljebb én vele megyek. Azért nagyon tetszik nekem Pálban, hogy mennyire fedhetetlenségre törekszik. Hogy nehogy valaki félre magyarázza ezt a pénzügyi dolgot. És én ezt tanulom Páltól, hogy törekedjek rá, mint gyülekezeti vezető, törekedjek rá, mint gyermeke Istennek, hogy pénzügyileg fedhetetlen legyek. Ez a törekvésünk itt a gyűliben is. Például én nem kezelem a pénzt. Ez nem azért van, mert én béna vagyok benne, egyébként tényleg így van, hanem amiatt, hogy nem akarok hozzányúlni a pénzhez. A döntéseket sem egyedül hozom, hanem a vének hoznak minden pénzügyi döntést egyetértéssel. Amikor valaki kiveszi a perseiből a pénzt, az nem én vagyok, hanem rendre a Tamás, és mellé kell, hogy álljon egy másik ember, hogy ez ne egyedül történjen. És minden bejövő összeget lejegyzünk. Nem hoztam el ezen a héten, de jövő héten itt lesz a teljes éves könyvelésünk. Belenézhettek. Nincsenek titkaink. Meg nem is szeretnék. Annyira béna, amikor ezen a területen valami titok van. Szeretnénk, hogyha nyitott könyv lennénk előttetek ezen a területen, hogy fedhetetlenségbe járhassunk. Pál apostol így folytatja. Hozzátok pedig, akkor megyek, ha végigmentem Makedónián. Mert Makedónián átutazom, de nálatok talán ott is maradok, vagy át is telelek, hogy ti indítsatok útnak, ahova majd megyek. Mert nem csak átutazóban akarlak meglátogatni titeket, hanem remélem, hogy egy ideig ott is maradok nálatok, ha az Úr megengedi. Efezusban pünkösdig maradok, mert nagy és sokat ígérő kaput nyitott előttem, de az ellenfél is sok. Pál itt beszél az úti terveiről. Kezdi lezárni a levelet, és így elmondja, hogy miket tervez, hogy majd elmegyek ide, elmegyek oda, átutazóban megállok nálatok. Nagyon tetszik nekem, hogy itt a hetedik versben van. Egy apró kis megjegyzés, de annál fontosabb. Azt mondja Pál, hogy ha ezeket szeretném tenni, ha az Úr megengedi. Nagyon pici kis megjegyzés, de annál fontosabb, ha az Úr megengedi. Pál felismerte, hogy bármilyen tervet sző, bármit talál ki, hogy mondjuk holnap mit fog csinálni, Isten kezébe van a döntés. A példabeszédek könyve ezt több helyen nagyon tisztán mondja, az ember értelme tervezi ki az útját, de mindig az Úrtól van, de mindig az Úr irányítja a járását, vagy az Úrtól van a döntés. Jó tervezni? Azt mondanám, hogy igen. Elég béna úgy menni az életben, hogy nincs ötleted, hogy holnap mit fogsz csinálni. Vagy a jövő héten. Vagy nem döntöd el az irányát, hogy merre szeretnél menni. Ezek jó dolgok. De azt gondolom, hogy egy hívő embernek nagyon jó, ha beépül ez a gondolat a szívébe, a minden egyes alkalommal, amikor dönt, ha az Úr megengedi. És ez nem csak egy ilyen frázis. Ez egy szívbéli hozzáállás egy hívő ember számára, hogy én ezt eltervezném, logikus, jónak tűnik, erre szeretnék menni, de Uram, legyen meg a Te akaratod. Végül legyen úgy, ahogy Istennek tetszik, ahogy megengedi. Ezen sokkal nagyobb áldás van. Mi van akkor, hogyha Isten teljesen más forgatókönyvet ír a holnapi napra neked, mint amit ma délután, vagy most itt éppen gondolatban eltervezel. De azt eltervezted, hogy holnap megint fölkelsz, beülsz az autódba, elmész, egy jó dolgos napod lesz, egy csomó mindent megcsinálsz, de lehet, hogy Isten valami más talált ki. Útközben defektet kapsz, nem ész be a munkahelyedre, de az a fickó, akit kihívsz, hogy segítsen, majd bizonságot tehetsz neki. Csak mondtam egy példát. Az az ember, aki szorosan fogja a terveit, az az embert elképesztő módon frusztrálja majd, hogyha nem úgy alakulnak a dolgai, ahogy eltervezte. Nyilván az emberi természetünk ilyen, meg állati fafejűek tudunk lenni. Pedig Isten őszinte szívvel, szeretettel belekavar a napi rendünkbe. És az az ember, aki ezt előre megengedi, hogy jó, én ezt terveztem, de Uram, legyen úgy, ahogy akarod, az nem frusztrációként fogja megélni a változtatást, legalábbis nem annyira frusztrációként, hanem észreveszi, hogy ja, Uram, te valamit csinálsz most éppen. Te valahogy máshogy gondoltad. És ezek a helyzetek, olyan érdekes, ezek a helyzetek szokták a legjobb szolgálati lehetőséget adni, amire nem készültél. És így észreveszi, hogy Uram, te használtál engem. Teljesen váratlanul nem számítottam rá. Olyan jó vagy. Ha kihagyod azt, hogy megenged Istennek, ahogy az Úr megengedi, akkor frusztrált leszel. Idegesíteni fog minden változás. Szerintem inkább választ úgy, ahogy Pál. Azt ígérte Isten, az Efézus 2-ben olvassuk, hogy előre elkészített jó cselekedetekben járat. Ezt nem mi döntjük el, hanem ő dönti el. Eldönti, hogy merre vezet, és majd utána lögdösné, hogy ja, most nem arra fogsz menni, hanem erre fogsz menni. De előre elkészített jó cselekedetek várnak. Én nem szeretném kihagyni azért, mert éppen durogok, hogy a saját terveim nem lettek meg. A szuperlelki ember erre azt mondja, hogy tervezni, majd a lélek vezet. Szerintem ez egy sületlenség. Tervez nyugodtan, csak ne szorongasd azt olyan erősen. Legyen meg a te akaratod. Chuck Smith mondta ezt, milyen jó klasszikus, ez nem a Bibliából van, de azért mond, jó mondás. Áldottak a rugalmasok, mert ők nem töretnek meg. Mennyire igaz mondás. Miért nem ment Pál azonnal Korintusba? Azt mondja, hogy még egy ideig itt leszek Efézusban, mert Isten sokat ígérő nagy ajtót nyitott előttem a szolgálatra. Itt a 7.-8. versben olvastuk. Mert nem csak átutazóban akarlak meglátogatni titeket, hanem remélem egy ideig ott is maradok nálatok, ha az Úr megengedi. Efézusban pünkösdig maradok, mert nagy és sokat ígérő kaput nyitott előttem, kapu nyílott előttem, de az ellenség is sok. Ellenfél is sok. Pál apostol ott maradt Efézusban, mert látta, hogy mennyi lehetőség nyílik előtte Istentől a szolgálatra. Volt annyira érett ember, hogy nem azt nézte, hogy hol a legkönnyebb, hanem hajlandó volt figyelni arra, hogy hol ad neki Isten szolgálati lehetőséget. És azt mondja, hogy itt áll előttem egy nagy nyitott ajtó, én most itt kell, hogy maradjak. De érdekes, hogy hozzáteszi azt, és ez a kettő együtt jár, hogy az ellenfél is sok. Ahol Isten nagy és sokat ígérő kaput nyit, ott az ellenfél is sok. Ez a kettő együtt jár. És ez biztos, hogy nagyon sok kényelmetlenséget okozott Pálnak, olvasd el az Apcsel 19-et, erről beszél. De azt mondta, hogy nekem itt kell maradnom. Én tudom, hogy most Isten itt akar látni. Pedig sok támadás kíséri ezt. 10. vers. Ha pedig megérkezik Timóteus, legyen gondotok rá, hogy félelem nélkül tartózkozhasson nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akár csak én. Senki sem nézze le tehát, hanem indítsátok útnak békességgel, hogy eljöjjön hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt. Emlékeztek a korintusi levélben, hogy hányszor bántották Pált? A korintusiak. Pál apostol, egy apostol. Na, a Korintusban ez nem volt ennyire egyértelmű, hanem állandóan cikizték, állandóan piszkálták, kritizálták, hogy vannak nálad sokkal lékesebben szóló apostolok, Pál. Biztos, hogy te apostol vagy? Hát nem is voltál ott a 12-vel. És Pál apostolnak állandóan szembe kellett nézni ezzel. És most meg elküldi hozzájuk Timóteust, és gondolja a fejében, ha velem így bántak, mit fognak csinálni Timóteussal? Timóteusnak nem tudjuk a jellemrajzát, de ugye az igéből úgy visszasejlik néhány dolog. Ő egy fiatal ember. Olyan 20 év, egy néhány éves lehetett, aki úgy néz ki, mintha 12 lenne. Aki egy félénk, egy visszahúzódó természetű ember, de nagyon szereti Istent. Ismeri az igét. Isten lelke betölti, és kész szolgálni másokat. És Pál elküldi őt Korintusba. És azt gondolja, hogy ha velem így bántak, hát Timóteust megeszik vacsorára. És ezért írja ezeket, ha pedig megérkezik Timóteus, legyen gondotok rá. Ne vessétek meg őt. Senki ne nézze le, hanem indítsátok előtt békességgel. Timóteus nem volt egy ilyen nagy kiállású, ilyen nagy formátumú ember. De Isten szolgája volt, és Pál azt mondta róla, hogy nincs hozzáfogható lelkületű ember mellettem. Én elküldöm őt, bánjatok vele jól, ne vessétek meg őt. És emlékeztek, hogy amikor Pál Timóteusnak írt levelet, ugyanezt írt a Timóteusnak is, hogy Timóteus, legyél példa. Élj úgy, mint egy példa, és senki ne vessen meg téged ifjúkorod miatt. Volt egy potenciális konfliktuspont, hogy Timóteus megérkezik Korintusba, és mind a két félt Pál figyelmeztette korintusiak, bánjatok vele jól, Timóteus, élj úgy, hogy ne vessenek meg téged. Bár fiatal vagy, de élj példaként. Nekem nagyon tetszik, hogy Pál ezt csinálta. Majd így folytatja a 12. versben, ami pedig Apollos testvért illeti, nagyon kértem, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együtt, de semmiképpen se akarta az Isten, hogy most elmenjen. De el fog menni, mihelyt alkalmas lesz rá. De annyira nem jön vissza a mi fordításunkból, pedig sokkal komolyabb dolgot hangzik el itt. Azt mondja, hogy én kértem Apollost, hogy menjen el, de ő nem akart. Szó szerint azt mondja, hogy most nem volt kedve. És majd elmegy máskor, írja Pál. Én nagyon hálás vagyok ezért a versért, mert betekintést ad abba a fajta vezetésbe, amit Pál képviselt, ahogy vezetett másokat. A nagy Pál apostol. Szerintetek félt használni az apostoli tekintélyét? Hát szerintem nem. Voltak helyzetek, amikor elővette. Például pont itt a korintusiakkal szemben. Mondja, hogy én nem vagyok apostol. Egy Jézus Krisztus nagykövete vagyok. Jobban teszitek, ha odafigyeltek arra, amit mondok. És akkor a korintusiak így... És Pál apostol mert élni ezzel a tekintélyével. De itt, amikor Apollosról van szó, ő nem rántja elő ezt a kártyát. A szolgatársaival szemben ő nem használta ezt. Ő nem uralkodott az életük felett. Hanem azt mondta Apollosnak, figyelj Apollos, én azt gondolom, jobban tennéd, ha elmennél most Korintusba, a többiekkel együtt. És Apollos valamilyen okból azt mondta, hogy nem, most nincs kedvem. Jó van, Apollos, majd elmész máskor, amikor Isten arra indít. Pál mondhatta volna azt, hogy Apollos, én az Úrtól hallottam, ha nem mész most el. Így szól az Úr. És így csinálhatta volna, de nem csinálta, szerintem, Apollos, indulj el. Nem akarok. Oké, apos, imádkozom, érted? Olyan szelíd, annyira tetszik ez nekem. Most volt vezetőségi találkozó nálunk, és nagyon, nagyon élveztem, hogy a testvérek együtt voltak, és nem volt, ahogy János mondta, kár, hogy ez ki, na mindegy, nem volt gombóc a torkunkban, hanem szeretet volt közöttünk, és testvérekként voltunk együtt. Ez nagyon tetszik nekem. Ő nem parancsolgatott másoknak. Mint amikor összerakunk egy ilyen mega gyülekezet lelkipásztorát, aki több ezer embert vezet, és odarakunk mellé egy kis vidéki gyülekezet lelkipásztorát, akinek néha jó vasárnaponként 10 ember összegyűlik az Isten tiszteleteken. Isten előtt ők ketten ugyanazt a tekintét kapták. Hogy vezessék a saját nyájukat. Nincs az egyik fölé rendelve, hogy hú, neked 1000 ember, hó! Ők Isten előtt ugyanazt a tekintét kapták. hogy szolgáljanak ott, ahol Isten állította őket. És nem kell az egyiknek diktálni a másiknak. Vigyázzatok, és Pál lezárja itt a levelet, vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Hölgyek, ezt el kell nektek magyaráznom, meg férfiaknak is. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Szerintem Pál gondolkodott, hogy mit írjak ide a levél végére. Most már ennyi mindent elmondtam, már annyiszor körbepofosztam a korintusiakat, mi legyen az, amit így írok a végére. És nagyon tetszik, amit mond. Négy különböző módon mondja ugyanazt. Vigyázzatok. Álljatok meg a hitben. Legyetek férfiak, legyetek erősek. Nem úgy vagyunk ezzel mi is hívők, hogy így annyira kell hallanunk ezt. Legyetek erősek. Legyetek férfiak. Álljatok meg a hitben. Vigyázzatok. Ezzel engedi el a korintusiakat Pál, így a levél végén. Legyetek éberek. Legyetek erősek. Nem puhányok, nem majrések, nem a félelmeitekre hallgassatok. Legyetek erősek. Legyetek férfiak. Ez a kifejezés csak itt van az igében, sehol másutt. És nyilván nem arra hívja itt a nőket, hogy legyenek olyanok, mint a férfiak. Hanem ez olyan, mint egy katona, egy vezető, mint Pál itt, mint egy százados, aki odaáll a katonai elé, és azt mondja, hogy menjünk bátran a harcba. Legyünk férfiak, legyünk erősek, tegyük oda magunkat. Olyan, mint egy edző, aki motiválja az övéit, hogy gyerünk, szedjétek össze magatokat. Harcba vagyunk. Mi is háborúba megyünk. Álljatok erősen a hitben. Most nincs ideje annak, hogy feladjuk. Nincs itt az ideje annak, hogy félelmekre hallgassunk. Nagyobb ügyet szolgálunk, mint a magunk félelemvilága. Jézus szolgáljuk. Emlékeztek, amikor Józsué ott állt Jerikó falainál, és reszkedtek a térdei, és találkozott a seregek urával, és ő vitte őket harcba. Emlékeztek, amikor elhívta Isten Józsuét, mit mondod neki? Józsué, legyél erős és bátor. Mi volt rá az indok? Mert kellett egy indok is. Ja, jó, legyek erős és bátor. Na jó, akkor holnaptól az leszek. Azt mondta, mert én veled vagyok. Legyél erős és bátor, mert én veled vagyok. Lehet, hogy ez az ügy itt a korintusi levélben lezárul. És vannak olyan pillanatok nekünk is, amikor ott vagyunk egy konferencián, ott vagyunk egy Isten tisztelet, és így megérezzük Isten közelséget. Aj, Uram! És utána megyünk tovább, jön egy új helyzet, és így, na most mit kell csinálni? De akkor is igaz ez a bátorítás, hogy legyél erős, legyél is bátor, mert Jézus ott van veled. Nézd rá! Nagyon sokszor vagyunk félénkek, amikor lehetnénk bátrak. Ez rám is igaz. Emlékeznünk kell erre, hogy az Úr vezet minket. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez annyira jól kiegészíti ezt, nem? Legyél erős, legyél bátor! És minden dolgot szeretetben menjen végbe. Szerintem ez a kettő együtt van. Elmondja Pál, hogy hogy csináld, és utána elmondja, hogy mit csinálj. Legyél bátor! Szeretni valakit. Legyél erős arra, hogy feltétel nélkül szeretetet adj mindenkinek. Ez ugyanaz, amit a levélben eddig mondott más helyen is. Legyél bátor szeretni valakit. Kérlek titeket, testvéreim, tudjátok Stefanes háza népéről, hogy Akhája zsengéje, és a szentek szolgálatára szánták magukat. Ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindazoknak, akik velük együtt szolgálnak és fáradoznak. Örülök Stefanas, Fortunatus és Akhaikos megérkezésének, mert ők távol létetekben pótolnak majd benneteket. Mert felüdítették mind az én lelkemet, mind a tieteket. Becsüljétek meg tehát az ilyeneket. Itt három férfit megnevez, Stefanas, Fortunatus, Akhaikos. Ők Korintusból valók voltak, és valószínűleg ők hozták el a korintusiak levelét Pálnak. És valószínűleg most ők viszik vissza ezt a levelet Korintusba. Nem tudunk róluk sokat, csak a nevük alapján feltételezzük, hogy Stefanas egy hívő ember, akinek van két hívő rabszolgája, ez a Fortunatus és Akhaikos. Ezek tipikus rabszolganevek, ebből feltételezzük. eljöttek Pálhoz, most visszaküldi őket. De még a kapcsán, még egyet jó oda csíp a korintusiaknak. Azt mondja, hogy figyeljetek, ők hárman mindazt megtették, amit nektek kellett volna. Felüdítették az én lelkemet. Még egy utolsó csavarás itt a korintusiakon. Felüdítették a lelkemet, mondja. Na, még itt a végén van egy kincs, amit szeretném, ha megtalálnánk. Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei. Sokszor köszönt titeket az Úrban Aquila és Priscilla házuknál lévő gyülekezettel együtt. Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan, köszöntsétek egymást szent csókkal. Aquila és Prisca, vagy Priscilla, ahogy az ige más helyen mondja, házas pár voltak. És szolgálták az Urat, és azt mondja itt az ige, hogy az ő házuknál lévő gyülekezet is üdvözölt titeket. Akkoriban nem voltak gyülekezet épületek, hanem kis házi közösségek voltak, Korintusban, Efézusban, többi helyen, ilyen, több helyen összegyűltek a hívők. És volt itt ennek a házaspárnak is az otthonában egy kis közösség. Nem volt erre rendelés, de ez így működött akkor, mert a szükség így hozta. És azt mondja itt még Pál, hogy köszöntsétek egymást szent csókkal. Erről annyit készültem mondani, de nem fogok semmit mondani. Köszöntsétek egymást szent csókkal, és utána azt mondja, hogy köszöntésemet saját kezemmel írom, Pál. Pál ezt az egész levelet diktálta. Ő nem írta, én nem tudom, hogy közön mit csinált, sétált, vagy... De az egy akkori szokás volt, hogy ő diktálta, valaki megírta. Miért? Egyrészt, mert szokás volt, másik az, mert lehet, hogy jobban tudott gondolkodni. A harmadik, meg hogy Pálnak valószínűleg nem voltak jó szemei. És a Galata levélben még írja is, hogy az utolsó betűket nagy betűkkel írom, mert már nem tudok már, hogy Pál itt is a levél végén, ő maga saját kezével befejezi a levelet, amit valaki másnak diktált. Miért volt ez fontos? Azért, mert egyrészt személyes lett, hogy oda tette Pál az utolsó sorokat saját kézzel, másrészt pedig hiteles lett. Akkoriban voltak Pál levelek, amik itt terjengtek a korai egyházban, de Pál igazolja ezt a saját kézírásával. Na, még itt van a következő. Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott. Ez komoly, nem? Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott. Mi ez Pál? Pál a levél végén ugyanazt hangsúlyozza, mint a levélben olyan sokszor. A szeretetnek a fontosságát. Szeretni az Urat. Minden tehetsz az életedben megfelelően. Minden ott lehet, ahol milliméter, ahol lennie kell. De ha nincs szeretet Isten iránt, akkor mindent elvesztettél. Ha valaki nem szereti az Urat, az legyen átkozott. És egy nagyon kemény szót használ. Ez az anatema, az a kárhozat. Van egy levél az Efézusi gyülekezetnek a Jelenések könyvében, és itt egy ilyen üzenet hangzik ellenek a közösségnek, így szól az Úr hozzájuk, hogy én tudok a cselekedeteidről, tudom, hogy mennyit fáradozol, mennyi mindent teszel az én ügyemben, de van egy panaszom ellened, elhagytad az első szeretetet. Térj meg ebből, mert ha nem, akkor kimozdítom gyertyűtartódat. Nem lesz ott az én édes jelenlétem a te életedben. Menj vissza oda, onnan kiestél. Tedd azokat a cselekedeteidet, amit akkor tettél. Ha elveszted ezt a szeretetet, elvesztesz mindent. Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott. A zsidó közösségekben, amikor összegyűltek a zsinagógába, és volt valaki közöttük, aki kompromisszumokban járt, három lépcsőben fenyítették, vagy három lépcsőben figyelmeztették. Volt egy, amikor azt mondták, hogy figyelj, mi látjuk a te életedet, hogy nem akarsz megtérni, 30 napra ne gyere közénk. És adtak neki 30 napot, hogy megtérjen. És hogyha ez az ember nem tért meg ennyi idő alatt, akkor újra oda mentek hozzá, és azt mondták, hogy figyelj, kiterjesztjük ezt az időt. Nem mondjuk mennyi időre, de adunk neked időt. Egy határozatlan időt kapott ez az ember, hogy megtérésre jusson. És erősen figyelmeztették közben. És hogyha nem tért meg ebben az időszakban, akkor harmadjára is odaálltak el, és azt mondták, hogy látjuk, hogy nem Istent választod, és adjú. És ez nem azt jelentette, hogy figyelj, addig nem találkozunk, amíg nem térsz meg, hanem adjú. Nem jöhetett vissza. nem mondhatta azt, hogy figyúszatok, most már meggondoltam magam. Nem jöhetett vissza. És ez volt ez az állapot. Ez a kirekesztés. Észreveszed, hogy mindent elvesztesz, ha ezt elengeded. Ha Isten szeretete nincs ott az életünkben. Isten nem vágyik a rituális dolgainkra. Hogy csak valamit csináljunk. Ő ránk vágyik. És hogyha nincs benne szeretet, csak ilyen szeretetlen engedelmesség, az neki nem tetszik. Egy embertől hallottam ezt a történetet, azt mondta, hogy egy eljátszott a gondolata. Volt egy tínédzser fia, aki felett elvesztett minden irányítást, így élt, ahogy élt, engedetlenül, kicsapongóan, és így eljátszott a gondolata, hogyha egy nap ez a fiú odaállna elé, és azt mondaná, hogy apa, én mától kezdve tökéletesen engedelmeskedek mindennek, amit mondasz, de nem foglak szeretni. Akkor elfogadta volna ezt az ajánlatot. És így egyből tudta rá válasz, hogy nem. Istennek se az kell, hogy így minden ki legyen pipálva. Jó, még ebbe is ügyes. De nem szeret engem. Nekem ez nem kell. Isten egy szeretett kapcsolatra váltott meg minket. És többet ér neki a véletlenszerű engedelmességünk, mint a tökéletes engedelmesség szeretet nélkül. Néha azt gondoljuk, hogy Istennek van egy ilyen listája, hogy fú, Gémes Tamás, még ennyi mindent nem csinál. Már még sok dolgom lesz vele. Ezt várom tőle, azt várom tőle. Na, ezt soha ne csinálja. Ez a tenni lista, ez meg a tiltás lista. Én azt gondolom, hogy van ilyen lista, ne érts félre, de az első helyen ez van. Hogy szeressen engem. És ez beárnyékolja az összes többit. Emögött eltörpül minden más. Ha ez nem áll ott, akkor a többit hiába csinálom. Szeresd őt a szívedből. Nem ez a nagy parancsolat? Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből, teljes testedből. Ha ez adod, a többi követi. A többi listás dolog, ami már nem is lesz annyira fontos. Tamás, én annyira szeretném, hogy növekedjen a szeretetem Isten iránt. Pláne, hogy most erről beszélsz. Hogy tud növekedni a szeretetem Isten iránt? Nekem beugrott egy történet. Inkább felolvasom ezt, amit készültem, és utána elmondom. Volt egy író, aki sokkal jobban megfogalmazta ezt, mint én, tudnám. És pár sor csak. Azt mondta, hogy küzdj, hogy imádkozz, küzdj, hogy olvasd az igét, hogy vele közösségben legyél. És ennek a könnyedsége lépésről lépésre meg fog érkezni. Egyre könnyebb lesz. Meg fogod találni ebben Jézus édes közelségét. Tedd ezt, amíg el nem borít a lelked mélységéig az ő édes jelenléte. Akkor ott találod magad a hegytetőn Jézussal. Megismered a szeretete nagyságát, az ő dicsőségét, az érezhető és látható jóságát az Úrnak. Onnan már el sem szabadulhatsz. Ahogy hozzá kötötted a lelkedet a megváltódhoz, és a belsőd minden rezdülése együtt szól az övével. De ha a világ és a sóvárgások a lelked öröme, akkor nem tudod, hogy mi lehet Jézus számodra. Vajon mit tölthet ő egy porszemeire zúzott agyagedénybe? Arra vágyom, hogy az Úr egyre inkább arra indítson, hogy a lenyűgöző szeretetével legyek elfoglalva. Azt kérem, hogy azzal táplálhassam a lelkemet. Azt láthatom minden egyes nap, ahogy így előre megyek, hogy milyen nagy szeretettel tartozom neki, amit soha vissza nem fizethetek. Még egy örökké valóságban sem, de mégis megpróbálom. Hogy fog nőni Isten iránt a szeretetünk? Hogy odatoljuk magunkat elé. Töltünk vele időt, és növekedni fog a szeretetünk iránta. Eszembe jutott az a történet, amit a János evangéliumában olvasunk. Jézus fölkelt az ünnep idején, nagy csönd volt a templomban, és kiáltott. Ha valaki szomjazik, az jöjjön hozzám, és igyék. Jézus a szomjazó embereket magához hívta. Ha valaki szomjazik rám, ha valaki szeretne többet belőlem, valaki szeretne szeretni engem, jöjjön hozzám. És így eszembe jutott ennek kapcsán valami, hogy mi van azokkal, akik nem szomjaztak. Akik már abban a fázisban voltak, hogy már nem voltak szomjasak sem. Én azt gondolom, hogy nekik is szól ez a felhívás. Hogyha valaki szomjazik, jöjjön. Ha valaki szeretne szomjazni, az is jöjjön. Ott leszünk szomjasak nála, és ott kapjuk az élővizet is nála. Én azt gondolom, hogy ez engedi növekedni a keresztény életünket, ha egyre inkább szeretjük az Urat. És ezt nem akarom elengedni. És utána azt mondja Pál így a levél végén, hogy Maranatha. Ami nagyon összecseng görögül ezzel az előzővel, ez az anat téma. Anatema Maranatha. Az Úr közel. Ezt jelenti. Szeressétek az Urat, ő már nagyon közel van. Így érdemes élni. Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek. Az én szeretetem mindnyájatokkal a Krisztus Jézusban. Ámen. Végigértünk a levélem. Ez egy kemény levél volt. És néha Pál igencsak odaállt az arcukba. Elég szarkasztikusan megmondta néha nekik, hogy mi az ábra. És a végén tudatni akarja velük. Korintusiak, tudjátok, hogy én nagyon szeretlek titeket? Ezt az egészet, ezt a harcot azért csinálom veletek, mert szeretlek titeket. Ezért álltam oda elétek. Ezért mondtam meg, hogy miben nem jártok a helyén. De hogyan reagálsz akkor, amikor Isten megnevez egy területet az életedben, ami nincs a helyén? Ezt hívjuk feddésnek. Hogyan érzed magad, amikor Isten megfed? Ha az a reakciód, hogy Isten szeret engem, és ezért mondja, akkor jól gondolkozol. Csak sokszor vagyunk úgy, hogy hát ha Isten mondja, az rendben van, de ha valaki más mondja, na azt nem. Nekem, ha Isten szól, oké, meg, de nem, mástól én nem fogadom el a feddést. Pedig szeretném, hogyha beépülne ez ide a gondolkodásodba, hogyha valaki megfed téged, az igencsak lehet amiatt, mert Isten fed meg téged. De ahogy mondja meg ez az egész hozzáállása, meg ahogy rám nézett, én nem tudom, az egy dolog. Ő se tökéletes, meg ő is munka alatt áll, lehet, hogy őt is feddi Isten. De amit mond, az lehet Istentől. Azt ne engedd el. Pál itt a végén azt mondja, én azért mondtam ezt nektek, korintusiak, mert nagyon szeretlek titeket. Isten fenyítő keze, feddése mindig emiatt van. Uram, te tudom, hogy nagyon szeretsz engem. És nem engedsz el. Ő akar helyre rakni. Nincs egy ilyen nagy záró gondolatom itt a korintusi végére. Fú, megkoronazna az egészet, de én szeretném, hogyha ezt kérnénk ugye együtt a szívünkből, hogy Uram, mi szomjazók vagyunk, és szeretnénk újra inni. Isten jóságából, Isten jelenlétéből. Hogy egyenként növekedjünk a szeretetünkben, Isten iránt. Hogy elmondhassuk, hogy Uram, én jobban szeretlek ma már, mint az elmúlt időszakban. Mennyi Atyán, köszönjük neked ezt a levelet. Köszönjük, hogyha jó párszor odaszúrtál ezzel a levéllel az életünkbe. Köszönjük a feddést. Köszönjük a metszéseket, Uram. És Uram, mi szeretnénk azt is meghallani, amit az efézusi gyülekezetnek mondtál, hogy nem a szeretetlen cselekedeteikre vágysz, nem a szív nélküli engedelmességre, hanem te egy szeretet kapcsolatra vágysz. Abban gyönyörködsz. Uram, gerjeszt fel a szívünket, és így emlékeztess, hogy mik voltak azok, amiket tettünk, amikor először égett bennünk ez a szeretet. Még nem tudtuk azt, amit most tudunk. Nem tudtunk ennyi igehelyet, nem hallottunk ennyi bibliórát, de a szívünk égett az te jelenléted iránt. És így kérlek, hogy mindazzal a tudással, mindazzal a formálással, mindazzal a tapasztalattal, ami már az életünkben van, hozd vissza ezt, kérlek. Hadd térjünk meg abból, hogyha nem így jöttünk hozzád, bocsáss meg, Uram, hogyha nem az első szeretetünkbe járunk. És Uram, ahogy előre tekintünk az életünkben, nem szeretnénk nélküled szövegetni a terveket. Így köszönöm, hogy adtál egy értelmet. Köszönöm, hogy meg tudunk ítélni helyzeteket. De Uram, szeretnénk alázattal ott tartani ezeket előtted, hogy ne a mi akaratunk legyen meg, hanem a tiéd. Mert mi nem a magunk értelmére szeretnénk támaszkodni, hanem te benned szeretnénk bízni, hogy minden utunkat egyengesd. Köszönjük a közelségedet, Uram, hogy ezért lehetünk bátrak, ezért lehetünk erősek, mert te velünk vagy. Ahogy Pál írja a Filippi belieknek, hogy nekem mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Erősíts minket meg ma, Uram, és áraz ránk a lelkedet, mint élő vizet. Jézus, te nevedben kérjük. Amen. Isten áldjon titeket. Gyertek imádkozni, hogyha van miért, és szeretnénk még egy dolgot mondani, mert ez nagyon a szívemen volt, hogy áldj meg valakit, mielőtt hazamész.